Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Talán soha nem volt annyira népszerű Romániában egy régészeti lelet, mint a közel 100 évvel ezelőtt talált kocefenesti sisak és a szármiszedzsetúzai karkötők. A fél ország a szívéhez kapott szombaton, miután ismeretlenek a hollandiai Drenthe Múzeumból egy robbantásos betörés során az említett értékes műkincseket ellopták. A dák műkincseket lopták el, amelyek a hazai történelmi mitológia részét képezik, pontosabban amelyeket a történelmi mitológia részévé tettek. A politikum részéről is hallhattunk hangzatos nyilatkozatokat az elmúlt időszakban. A szélsőséges tábor megpróbált tőkét kovácsolni ebből is, miközben arról senki nem beszél, hogy a múzeumokat hogyan finanszírozzák, azaz hogyan nem finanszírozzák, milyen mostoha sorsa van a kutatásoknak, a régészeti ásatásoknak. Az egész ügy tehát sokkal inkább azért szólt nagyot, mert rég történt ilyen bombasztikus dolog hazai műtárgyakkal. Ami emlékezetes még, az egy 1968-as eset, amikor értékes festményeket szám szerint 8 darabot loptak el ismeretlen tettesek a nagyszebeni Bruckenthal Múzeumból. A képek egy része kézre került, a tettesek azonban azóta sem. Meg van egy közelebbi ügy, szintén Hollandia, 2012-t írunk, Kunsthal, román tettesek híres festményeket loptak el, Monet és Picasso festményeket. Romániában rejtegették ezeket, és amikor a rendőrség a tettesek nyomába eredt, akkor állítólag a remek műveket elégették. Most, amikor beszélünk, 3 személy van őrizetben Hollandiában, őket a dák kincsek ellopásával gyanúsítják, de egyelőre csak ennyit tudunk, illetve azt, hogy nem román állampolgárok. De számunkra most a bűncselekmény csak ürügy arra, hogy egy igazán fontos témáról beszéljünk, a hazai régészet, a régészeti kutatás állapotáról, illetve arról, hogy mit tudunk és mit kellene tudjunk a kincsekről, amelyekről most mindenki beszél. Dr. Petrusz Dávid, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem adjunktusa, a történelemtudományok doktora, a Naprakész vendége. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
98 évvel ezelőtt találták Kocefenéstiben a sisakot, amiről most mindenki beszél, és nem a régészek találták meg. Milyennek az iskolában nem tanított története ennek a sisaknak?
Az a helyzet, hogy nagyon gyakran ezeket a legértékesebb és leglátványosabb régészeti leleteket nem régészeti feltárás, ásatás, nem kutató munka során szokták megtalálni, hanem valamiért úgy adódik általában, hogy ezek valamilyen fajta véletlenszerű megtalálásnak az alanyai, ezek a kincsek, és hát ebben az esetben is, ugye, mint tudjuk, most már lassan 100 éve kerültek elő véletlenszerű körülmények között ezek a, illetve pontosabban az aranysisak került elő véletlenszerű körülmények között, teheneket legeltető paraszt gyerekek bukkantak rá Kocefenesti falu határában, Pahuva megyében, utána az aranysisak az egyik család birtokába került, ahol egy ideig mindenféle ilyen tárgyra, kevésbé alkalmas célokra használták, utána pedig egy teljesen véletlen körülmény folytán a kincsnek, illetve a sisaknak a megtalálása egy valesti kereskedő tudomására került, aki felismerte az értékét és megvásárolta a családtól, pedig a bukaresti Romániai Nemzeti Múzeumnak adományozta. Így került ugye ez a híres lelet a bukaresti múzeumnak a birtokába és a gyűjteményébe.
Miben rejlik el amúgy ennek a sisaknak a nagyszerűsége? Arról olvasni, hogy világszinten is egyedi darabról beszélünk.
Hát amint erről szó volt már korábban is, ugye ez egy diétalelet,
Tehát nem dák.
Ez a kincs nem dák, ez fontos kiemelni, és fontos hangsúlyozni újra és újra. Tehát a dák kultúra születését jóval megelőzte ez a sisak. A jelentősége többek között abban rejlik, hogy valószínűleg valamilyen a környéken uralkodó géta fejedelemnek a birtokában lehetett. Nem az egyetlen ilyen jellegű sisak, amit ismerünk ebből a korszakból, van még néhány másik kettőről tudunk, viszont egyrészt ez a legrégebbi, másrészt pedig ez a, hát a legértékesebb, a legdíszesebb, tudjuk, hogy színaranyból van, színaranyból készült, nagyon szép a kidolgozása, a megmunkálása. Hasonló leletek összetételéből tudjuk, hogy valószínűleg egy fejedelmi tisztászállésnek a darabja volt. Tehát nem egyedül temették el, nem egyedül került a földbe, hanem valószínűleg egyéb hasonló dísztárgyakkal együtt temethették el annak idején. Sajnos csak a sisak került elő, és a többi darab az ugye nem. Valószínűleg egy fejedelmi kincsnek, egy fejedelmi sírnak, temetkezésnek lehetett eredetileg a része ez a sisak. Nagyon jellegzetes és szép a díszítés, amit mondtam korábban. Ezekre a géta aranysisakokra jellemzőek ezek a, hát a homlokrész fölött elhelyezett úgynevezett apotropaikus szemek, ezek valószínűleg ilyen mágikus szeretük lehetett, rontás ellen védhettek. És hát igazából a megmunkálása, a kidolgozottsága, az a tény, hogy színalányból készült, ezek jelentik elsősorban ennek a darabnak az értékességét mindenféle szempontból.
Említette ön azt, hogy fontos hangsúlyozni, hogy nem egy dák sisakról beszélünk, hanem egy géta sisakról. Azt tudjuk a történelemkönyvekből, hogy a géták a trákokhoz tartoznak, csak akkor a dákoknak a gétákhoz volt közük, vagy sem? Hogy vált ez dák sisakká mégis itt a közvéleményben?
Szerintem azzal kéne kezdenünk, hogy itt nem elsősorban a szakemberek hangsúlyozzák, vagy emlegetik a dát, mi volt hát ennek a sisaknak. Szerintem ez egy olyan tévedés, ami a sajtóban kering elsősorban, és úgy jutott el a közvéleményhez. A dákoknak a gétákkal való azonosítása, asszociálása, az igazából egy takmának egy olyan nézete, véleménye, ami napjainkban most már inkább anakronisztikusnak, idejét múltnak számít. A két népnek valamilyen fajta köze egymáshoz mindenképpen lehetett. A gétákról érdekes módon többet tudunk a történelmi forrásoknak köszönhetően. Ugye maga is említette, vagy én is említette, hogy a korabeli görög írott források kitérnek a gétáknak a létére, a jelenlétére a Balkán-félsziget északi felében, tehát egy trák népcsoporthoz tartozó etnikumról van szó, akiket többek között Hérodotosz görög történetíró, ugye a történetírásnak az atya is említ, egy perzsa hadjárat kapcsán Krisztus előtt 514-ben Darius perzsa nagy király hadműveleteket hajtott végre az Alduna környékén a szkíták ellen, és ezen hadműveletek alkalmával ütközött a géták csoportjába, akik sikeresen ellenálltak a perzsa támadásnak. Tehát igazából ez az első történeti híradás a géták népéről, népcsoportjáról. A régészeti források tükrében azt tudjuk, hogy ez a kultúrkör valamikor a Krisztus előtti 8. század környéken alakulhatott ki, és hát egy elég hosszú történetű népről van szó. Nagyjából az Alduna környékén, a Dunától északra, illetve a Duna és a Kárpátok közötti térségben lokalizálhatóak a géta lelőhelyek. Nem tudni pontosan, hogy milyen államformában éltek ezek a népcsoportok. Minden esetben feltételezhető, hogy nem egy egységes állami struktúrában éltek, hanem több egymástól különálló kisebb politikai struktúrákban, fejedelemségekben létezhettek ezek a népcsoportok, és a kotofenesti sisak valószínűleg egy ilyen géta hadúrnak, fejedelemnek lehetett a birtokába. Na most A Dark Knight csoportról annyit érdemes kiemelni, elmondani, hogy ugye kissé más földrajzi környezetben alakul ki ez a kultúrkör. A Kárpát, az Erdély-medencében jön létre ez a kultúra valamikor a Krisztus utáni második század közepén. A jelentősége megnő a Krisztus előtti első századnak az elején, Burabista király idején, ugyanis ennek a dák fejedelemnek sikerült egyesítenie az Erdély-medencében létező és élő dák törzseket, sőt, sikerült neki kiterjeszteni a hatalmát a Kárpátokon túlra is, egészen a Dunáig, sikerült leigázni a Fekete-tenger mentén létező görög poliszokat. Tehát alapvetően az ő szempontjából, ebből a szempontból a legvényegesebb az, hogy Burabista király idejében ismétlen Krisztus előtt 82 környékén kezdődhetett az uralma ennek a királynak. Megszületik egy egységesnek nevezhető dák állam, dák királyság, amely kiterjeszti a hatalmát a szomszédos géta törzsekre is, tehát ekkor egyesülhet egy egyetlen politikai struktúra keretében ez a két külön etnikum. Na most a korábbi romániai történetírás és régészeti irodalom elég hangsúlyosan próbálta a két etnikumnak a történetét összekötni, főleg régészeti adatok alapján. Ennek részben a korábbi szakmának a hiányosságai, meg az adatoknak a hiánya állt a hátterében, részben pedig valószínűleg lehettek politikai, ideológiai megfontolásra is ennek az asszociációnak. Egyrészt azért, mert hogy a géta népcsoportnak, mint ahogy korábban is mondtam, egy jóval hosszabb történelme van, jóval korábban kialakult ez a kultúra, tehát ezáltal ugye ezzel az asszociációval a dák népcsoport is egy mélyebb, gazdagabb történelmi dimenziót is kaphatott. Ugyanakkor egy másik lehetséges oka ennek az összemosásnak az lehetett, hogy ha a két népcsoporthoz tartozó lelőhelyeket térképre visszük, és megfigyeljük ezen lelőhelyeknek a földrajzi térbeli szóródását, akkor ugye ezek a pontok nagyjából kirajzolják a jelenlegi Románia területét, tehát ilyen szempontból is megfelelt a nemzeti mitológiai céloknak ez az asszociáció.
Be lehet határolni azt, hogy mikor vált a román történelmi mitológia részévé ez a sisak, amelyről beszélünk, és hogy miért a sisak, miért nem annyira a karperecek például? Mert látványosabb?
A peretek jóval később kerültek elő, és kissé különböző, vagy eltérő körülmények között. Hát a sisaknak az előkerülési néve az ugye 1926, tehát az első világháború után vagyunk, a egységes nagy román államnak a megteremtését követően. Ez volt igazából az első ilyen látványos régészeti tárgy, ami ebben az időszakban, ebben a korszakban előkerült, és amit ugye a nemzeti múlthoz lehetett valamilyen módon kapcsolni, tehát valószínűleg ennek köszönhette a népszerűségét, meg a jelentőségét, a szakmai jelentőségét és a szimbolikus jelentőségét is. A Dark Carpaletnek a története ez egy picit különbözik annyiban is, hogy ezek jóval később kerültek elő a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején erült fény a dél-erdélyi, ugye a szászvárosi hegyekben zajló kincslopásokra, meg régészeti leleteknek a csempészetére, és igazából ekkor kezd kibontakozni ez a történet, aminek a végén ugye a román államnak sikerült 2011-ben visszahoznia az országba a korábban kicsempészett 13 arany karkötőt, amiből ugye hát ironikus módon most ismét elveszítettünk 3-at, tehát már csökkent a számuk 10-re. Ugyanakkor a hatóságoknak a kutatásai nyomán tudjuk, hogy eredetileg ezeknek a karkötőknek a száma magasabb lehetett, tehát legalább 24 ilyen karkötőről van jelenleg tudomásunk, tehát további 11 még hiányzik a most frissiben ellopott három darab mellett. Na most ezeknek a karkötőknek a származását illetően ugye a szakemberek meghatározták, hogy ezek valóban ugye a dák kultúrkörhöz tartoznak, kapcsolódnak, Krisztus előtti első században gyártották őket, tehát igazából úgy néz, hogy pontosan a korábban említett Burebista király uralkodásának az idején jöttek létre ezek a tárgyak. Úgy tűnik, hogy nem viseleti tárgyakról van szó, tehát nem a viseletre gyártott ékszerek voltak, hanem hát isteni ellenállás tárgyát képezték. Most már tudjuk, hogy legalább 5 ilyen fogadalmi felajánlás részei lehettek ezek a karkötők. De egyszerűen az történhetett, hogy ebben az időszakban, a Krisztus előtti első században ilyen szimbolikus, vallásos helyeken temették el, ásták el ezeket a rendkívül értékes tárgyakat, és ugye ezáltal próbáltak elnyerni az isteneknek a támogatását különféle célokból, tehát ezek ilyen fogadalmi céllal eltemetett tárgyak voltak.
Dr. Petrus Dávid, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem adjunktusa, a történelemtudományok doktora, mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a hollandiai Drenthe Múzeumból szombat hajnalban egy robbantásos betörés során értékes műkincseket loptak el. Szó volt arról a Kocofénestiben talált sisakot, amely nem dák sisak, mint ahogy azt a sajtóban nagyon sokan tévesen említik, hanem egy géta sisak, illetve a Szármi Szedzsetúzán talált arany karperecek. Ezekről van szó. Beszéltünk itt arról, hogy mit tudunk a gétákról, mit tudunk a dákokról. Ezeket régészeti feltárások során szerzett információkat, információmorzsákat összerakva tudhatják meg a régészek. Van elég ásatás Romániában?
Hát ez egy nehéz kérdés. A nagy probléma az az, hogy a régészeti feltárás, a régészeti kutatónk az rendkívül költséges, tehát ez is magyarázza a kutatásoknak a nem kielégítő számát és intenzitását. Egyértelmű az, hogy a kutatás meg a kultúra alában az első olyan szélek, amelyek megszenvedik a különböző költségvetési visszavágásokat, meg költségcsökkentéseket. Tehát nyilván az egyszerű válasz a kérdésre az lenne, hogy nincsen elég feltárás, elég ásatás, de igazából a történet ezzel nem lenne teljes, ugyanis a feltárásoknak, az ásatásoknak a száma az egyedül alkalmas arra, hogy a szakmának a hatékonyságát önmagában megnöveljék, tehát mondjuk egy példát, az elmúlt évtizedekben elég jelentős és látványos módon megszaporodtak az úgynevezett mentőásatások különböző infrastruktúrális beruházásokat megelőző régészeti feltárások. Tehát azt is mondhatnánk, hogy jelen pillanatban és ebben az időszakban jóval több feltárás történik, mint bármikor a korábbi időszakban, vagy időszakok. Ez a tény egyedül ugye nem elégséges, ugyanis régészeti feltárásokból származó leleteket, információkat, adatokat fel is kell dolgozni. Tehát ennek a feldolgozásnak a hiányában igazából nem kerülünk szakmailag előbbre. A legnagyobb probléma az nem is annyira az ásatásoknak az alacsony száma, hanem az a forráshiány, amely megakadályozza az ásatásoknak a kellő feldolgozását, a kellő mértékű kiértékelését. Tehát ez a feldolgozó munka az, amire az ásatásokat lebonyolító múzeumok egyszerűen nem képesek, nem tudják tartani a lépést. Tehát ez szerintem inkább a legégetőbb problémája a szakmának jelen pillanatban.
A kiállítások mennyire fontosak a szakmának? Azzal, hogy kiállítanak egy-egy értékes leletet, azzal rá lehet irányítani a figyelmet, a döntéshozók figyelmét arra, hogy pénzt kell áldozni a régészeti ásatásokra?
A kiállítás szervezés az legalább ugyanannyira fontos, mint mondjuk a szakmai tudományos feldolgozása az ásatásoknak, a leleteknek. Tehát egy régészeti kutatást kétféleképpen lehet és kell értékesíteni, feldolgozni. Egyrészt tudományosan, szakmai szempontból, ugye közlemények, publikációk, monográfiák, tanulmányok útján. Ezek azonban, hogy ezek a tudományos termékek elsősorban a szakmai közösségnek szólnak. A szakmának ugyanakkor ugye kötelességei vannak a tágabb társadalommal szemben is. Ebből a szempontból a kiállítások szervezésén keresztül lehet közelebb hozni a szakmát a nagy közönség irányában, nagy közönség fele, a tágabb társadalom fele. Tehát mondtam korábban, ezek is legalább ugyanannyira fontosak, mint a szakmai publikáció. Na most a politikai döntéshozók általában akkor vesznek tudomást ezekről a kiállításokról, ezekről a tárgyakról, amikor valamilyen módon ugye, hasznukra válik. Azon kívül pedig, ugye, mint tudjuk, kevésbé foglalkoznak ezzel az ügyen, meg ezzel a szférával, de ugyanakkor azt is el kéne mondanunk, hogy az elmúlt mondjuk 20 évben a romániai múzeumi szféra azért elkezdett mondhatni, úgyhogy újjászületni, és elkezdett aktívabb lenni. Elkezdtek nagyobb nívójú, látványosabb, érdekesebb kiállításokat megrendezni az ország különböző múzeumaiban, tehát olyan kiállításokat, amelyek ténylegesen mondhatjuk, hogy vonzzák a laikus látogatókat. Tehát a múzeumi világ ez egy dinamikusabb világa kezd változni, és ez egy jó esély arra, hogy nagyobb mértékben és hatékonyabban felkeltsük a közönségnek az érdeklődését, a régészeti hagyaték és általában a múlt kutatása iránt.
Igen, ezt a dinamizmust jelzi az, hogy vannak nemzetközi műkincskiállítások. Egy ilyen nemzetközi műkincskiállításról lopták el egyébként azokat a műkincseket is, amelyekről mi most beszélünk, illetve az egész ország beszélése. Már is parázs vita folyik arról, hogy kell-e ennyit sétáltatni ezeket az értékes műtárgyakat, nemzeti kincseket, mert hogy nemzeti kincseknek nevezzük ezeket, és van, aki azt mondja, hogy igen, kell, mert hogy így a román történelmet mindenki megismeri, és van, aki azt mondja, hogy nem, ezeket itt kell hagyni, hogy jöjjenek ide, és itt nézzék meg Romániában.
Hát, ugye, korábban említett dinamizmusa, vagy újdonsúly dinamizmusa a hazai múzeumi szférának, az többek között pontosan ezeknek a vándorkiállításoknak köszönhető. Tehát ezeknek a szervezése bebizonyította, vagy rámutatott arra, hogy igenis van igény erre a műfajra, van igény az ilyen típusú kiállítás szervezésre, és nem igazán reális elvárni a közönségtől azt, hogy idegen városban, idegen országban keressen fel különböző kiállításokat, látogasson meg különböző múzeumokat. Tehát igenis úgy gondolom, hogy indokolt gyakran a kiállítást a közönséghez vinni, és ez egy reális módja annak, hogy a társadalomnak a fokozott érdeklődését felkeltsék a régészeti örökség iránt. Most nyilván ugye ennek megvannak a kockázatai, megvannak a veszélyei, a csapdái, mint ahogy láttuk ezt most is, eddig is tudtunk róla, de mindezzel együtt úgy gondolom, hogy továbbra is fontos vándorkiállításokat szervezni, és mondjuk idegen közönségnek is megmutatni a régészeti örökségünket többek között.
Annak kapcsán beszélgettünk mi most, hogy ellopták a kocofénesti sisakot és a Szármiszécsétúzán talált három dák aranykarperecet. Ezek egyébként önmagukban is kincsek, tehát pénzben mennyit jelentenek ezek, tudjuk, hogy ha csak a nemes fémet nézzük, vagy ezek attól válnak értékessé, hogy 2000 plusz évesek? Itt a sajtóban ilyen 60 ezer euróról beszélnek, ami, valljuk be, nem akkora nagy összeg.
Hát abból adódóan, hogy aranyból készültek, színaranyból, ugye nyilván van egy immanens értékük, rendelkeznek önmagában ugye anyagi értékkel, de ugye az értéküknek az oroszlán részét inkább a kulturális történelmi régészeti tudományos jelentőségük biztosítja, tehát nem érdemes szerintem a nyersanyagot edukálni a jelentőségüket ezeknek a tárgyaknak. Ez a számítgálás, amennyire tudom, annak kapcsán merült fel, hogy a kincseket ellopó személyek valószínűleg nem fogják tudni kellőképpen értékesíteni az ellopott tárgyakat, ugyanis nehéz ilyen lopott tárgyakra vevőt találni. Ez teljes mértékben természetes. Ezért felmerül annak a lehetősége, veszélye, hogy talán megpróbálják a nyersanyagot értékesíteni azáltal, hogy beolvasztják ezeket a tárgyakat. Tehát valószínűleg ez a legégettőbb és a legnagyobb veszély, ami felmerül ezeknek a tárgyaknak kapcsán. Viszont igaz az is, hogy ugye az eladási értékük az nagyon-nagyon jelentősen csökkenne ebben az esetben. Nem tudom pontosan, hogy milyen mennyiségű aranyról van szó. Tudomásom szerint az aranysisaknak a súlya az 740 gram körül van. A karkötők, a karperecek esetében elég nagy a súlybeli különbség a különböző tárgyak között. A legkevésbé súlyos darab az 700 gram körüli, a legsúlyosabb pedig meghaladja az 1 kg súlyt is, 1200 gram köré teszik. Nem vagyok benne biztos, hogy a három ellopott karkötő az milyen súlyú, milyen mennyiségű aranyat tartalmazott. Tehát ennek meghatározza meg elsősorban az immanens értéküket.
A műkincslopás, mint tevékenység, az egyidős a kiállításokkal, a szervezett bűnözésnek, a fegyver és a kábítószer kereskedelem után a harmadik legjövedelmezőbb ága a műkincslopás. Voltak olyan festmények, amelyeket elloptak, megtalálták, volt olyan, amelyet elloptak, mai napig sem találták meg, erről a felvezetőben is volt szó. A lopásokra csak akkor figyelünk fel, amikor érintettek vagyunk, mint ahogy érintett Románia a hollandiai Drenci múzeumban történt lopás kapcsán, vagy a szakma az valamennyi alkalommal felsziszen, és sokkal több műkincslopás van, mint amennyi bekerül a sajtóba?
Természetesen ezekről a látványos esetekről elég hamar tudomást szerzünk a sajtónak köszönhetően, tehát ezek kellőképpen érintik az országoknak a közvéleményét, tehát elég-elég hamar és elég hosszú ideig reflektorfénybe kerülnek, illetve maradnak. Ahogy ön is mondta, ezek az esetek távolról sem egyediek, korábban is számtalan hasonló esetről tudunk olyan esetekről is, amelyek ugye, Magyarországot érintik. Itt megemlíteném a híres Szeúzó kincset, amit 2014-ben, illetve 2017-ben sikerült a magyar államnak visszaszerezni. Egy több évtizedes kaland végén. Nem nevezném ezt egy sikertörténetnek olyan szempontból, hogy nem sikerült a magyar államnak bírósági úton bebizonyítani a tárgyaknak a Magyarországról való származását, emiatt egy elég súlyos kártérítés ellenében sikerült csak az országba visszahozni ezt az értékes kincsletet.
Dr. Petrus Dávid, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem adjunktusa, a történelemtudományok doktora, a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgettünk, hogy a Drenci Múzeumból szombat hajnalban dák műkincseket loptak el. Beszéljünk egy picit arról, hogy a régészeti lelőhelyek fosztogatóival mi a helyzet, hogyan kell ehhez hozzáállni, illetve vannak az önjelölt kincskeresők, ők hasznos vagy káros munkát végeznek, fémdetektorral járják az erdőket. Itt Maros megyében is történt már olyan eset, hogy igen értékes leletet talált egy ilyen kincskereső.
A két fogalmat, illetve a két foglalkozást azt érdemes nagyon-nagyon határozottan külön választani és egymástól elkülöníteni. Egyrészt a műkincs lopásra foglalkozó bűnözők és a lopott tárgyaknak a forgalmazásával foglalkozó személyek teljes mértékben egy illegális tevékenységet folytatnak. Románia szintjén ugye, egy érdekes helyzetben vagyunk, ugyanis az ilyenfajta illegális tevékenységeknek az epicentrum az elég szépen lokalizálható. A szászvárosi hegyekben található dák erődített településeknek, váraknak az esetéről van szó. Tehát a műkincslopás és műkincscsempészés az erre a dél-erdélyi térségre koncentrálódott már a 90-es évek eleje óta. Tehát egy olyan tevékenységről van szó, amelyik hát 90-es években virágzott fel. Azóta úgy tűnik, hogy hát a hatóságok munkának köszönhetően az intenzitása az jelentős mértékben csökkent, de továbbra sem tűnt el, és valószínűleg nem fog teljes mértékben eltűnni a közeljövőben, tehát ahogy eddig is szó volt róla. Ez egy túlságosan jövedelmező foglalkozás ahhoz, hogy ki lehessen teljes mértékben írtani. Na most a detektoros amatőr kutatókról azt lehet mondani, hogy alapvetően és legtöbb esetben a tevékenységüknek a pozitív vagy negatív arculata az azon múlik, hogy milyen szándékkal űzik ezt a foglalkozást. Tehát detektoros kincskeresőknek a jóhiszemű tevékenysége az a szakma számára egy elég fontos lehetőséget és előnyt is jelent, amennyiben ezek a detektoros kincskeresők betartják az érvényben lévő jogszabálynak az előírásait, és itt van egy másik fontos szempont is, amennyiben együttműködnek a szakemberekkel. Tehát amennyiben az a két feltétel teljesül, pozitívnak lehet értékelni az ő tevékenységüket, és ebbe úgy tűnik, hogy ebbe az irányba haladunk jelenleg, és igazából a szakmának az egyik fontos kihívása és célja az lenne, hogy minél inkább a detektoros kincskeresőknek a tevékenységét egy szakmai mederbe terelni, és velük együtt végezni különféle terepkutatásokat.
Zárásként beszéljünk arról, hogy a konkrét esetnek, a hollandiai lopásnak milyen következményei lehetnek. Tudjuk azt, hogy itt van egy dákó-román kontinuitás elmélettel terhelt történelmünk. Láttuk azt, hogy az elmúlt időszakban a szélsőséges pártok hogyan próbáltak meg tőkét kovácsolni abból, hogy a hollandiai Drenthe Múzeumból ellopták az értékes műkincseket. Ez a nemzeti frusztráció, ezt hogyan szemléli a történész? Ez olaj a tűzre, vagy hogy működik ez?
Hát mindenképpen úgy tűnik, hogy így lehetne legegyszerűbben jellemezni. Tehát egyértelmű az, hogy rendkívül érzékenyen érinti a közveleményt, a társadalmat, és valahogy azt a tovább erősíti azt a tévhitet, miszerint a külföldi érdekek azok az ország ellen dolgoznak, és többek közt a történelmi múltunkat, a nemzeti múltunkat is megpróbálják módokon sérteni, illetve csökkenteni a jelentőséget. Tehát valószínűleg ennek vagyunk most is a tanúi. Nyilván ez az is szükséges, hogy a megfelelő politikai erők azok kihasználják ezt a lehetőséget, és hát, mint látjuk, örömmel ki is használják. Hát ennek a hátterében többek között az is áll, hogy a hazai közvéleménynek a történelmi tájékozottsága az valószínűleg nem elégséges, és emiatt alapjáraton lakosság könnyen megtéveszthető, vagy annak bizonyos tágabb szegmensei legalábbis mindenképpen. Ezt lehetne idővel csökkenteni, lehetne idővel javítani, de az alapjáraton a tanügynek a dolga elsősorban, és ilyen téren nem látni még jelentős előrelépéseket egyelőre.
Legyen ez a zárszong, dr. Petrus Dávid, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem adjunktusa, a történelemtudományok doktora. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.